Kedveseim, akik hallgattok, kezdem egy magyarázkodással, azért jelentkezem ilyen sűrűn, mert a múlt héten valójában elkeveredtünk, és Katinnak kellett volna biblia köranyagot küldeni, aztán az lett a vége, hogy a múlt héten mind a ketten küldtünk. Én ma megint küldök hétfőre, és ezzel helyreáll a világrendje, mi pedig megpróbáljuk megtornáztatni a memóriánkat, hogy mikor melyikünk következik. Folytatjuk még mindig a jezsuita teológusok sorának az áttekintését. Azért egy kis biztatás a jövőre nézve, hogy rövidesen már a korabeli misztikusokra térünk át, illetve tervezem egy-két olyan szerzetes teológusnak a bemutatását, akik szépíróként is világirodalmi rangú jelentőségű alkotók voltak. De ma akkor folytassuk, mégpedig Antonio de Escobari Mendozával, szép hangzatos nevű jeles hitszónok és lelkivezető ő, aki 1589-ben Valladolidban született. Ő is, mint sokan mások, egészen fiatalon, még csak nem gyermekkorában lett tagja Jézus társaságának. Teológiai, bölcseleti tanulmányai után ezeket zömében Alcalá egyetemén abszolválta. Elsősorban morálteológiai témákkal foglalkozott. Ő hosszú időn keresztül Valladolid jezsuita kollégiumának volt a rektora, és természetesen a tanára. Ami a teológiai álláspontját illeti, ugye már visszatérő témánk az, hogy ennek a kornak szinte valamennyi jelentős teológus, a moralista, erkölcs teológus. Nos, Escobari Mendoza is ilyen volt, aki az egyszerű probabilizmus nevű álláspontot képviselte, magyarán szólva az volt a morális alapállása, hogy az egyszeri cselekvések helyessége, azok kicsi valószínűsége, mármint helyességük kicsi valószínűsége mellett is megengedettek, akár a törvény szigorú elvei ellenében. Ennek a nézetének az igazolására ő azt a módszert választotta, hogy kazuisztikus példák egész sorát vonultatta fel, amelyek 24 rendtársa által lejegyzett esetek voltak, és ezeknek az elemzése alapján állított össze egy erkölcsteológiai kézikönyvet. Ebből természetesen az ellentábor nagy felháborodása következett, megvádolták őt is az általános erkölcsi törvény érvényességének a tagadásával, szabad elműséggel, eretnekséggel és minden mással, ami ebben a korban egyáltalán az ellenfél fejére olvasható volt. Az eljárásának egyébként az volt a lényege, hogy minden egyes erkölcsi ítélet esetében a cselekvés egyedi, a megítélésben súlyosbító vagy enyhítő körülményeit kell tekintetbe venni, tehát tulajdonképpen a törvény klauzúráit egy pillanatra zárójelbe téve, azokat a pozitív és negatív motivumokat kell mérlegre tenni, amelyek alapján akár a törvény ellenében is érvényes morális ítéleteket hozhatunk. Ez az eljárásmód, amit ő nagyon radikálisan a végletekig következetesen képviselt, nem is annyira spanyol földön, hanem Franciaországban váltott ki heves ellenállást. Ugye a korban francia földön javában zajlanak a különféle nagy teológiai viták, jansenizmus körüli csatározások, ahol igazándiból az ellentábor, tehát a morális törvényhez mereven ragaszkodó álláspont ebben az időben többségi meggyőződés volt, egyébként pedig a francia egyházban különösen élénk jezsuita ellenes hangulat volt már ebben az időben, aminek az volt a magyarázata, ugye, hogy a francia teológusok között egy igen jelentős gallikán, tehát a francia egyház autonómiáját követelő tábor volt, és ez a tábor a jezsuiták pápa hűségében tulajdonképpen a legveszedelmesebb ellenfelére ismert. Ennek a sajátos szellemi szituációnak lett a következménye az, hogy Escobart nagyon éles támadásoknak tették ki, főleg mondom francia teológiában. Ebben az időben még egy mondás is született, ami úgy hangzott, hogy Escobar magának olcsón vette az eget, másoknak drágán kínálja. Az is érdekes kultúrtörténeti szempontból, hogy a leghatározottabb ellenfele nem is egy profi teológus, hanem a világhírűvé vált tudós Blaise Pascal volt, aki a vidéki levelekben tulajdonképpen Escobar y Mendoza szellemi portréját, mint a jezsuita karikatúráját igyekezett megrajzolni. Mendoza egyébként élete során három nagy kazuisztikus erkölcstani kézikönyvet is kidolgozott, alkotott egy gyóntatói kézikönyvet, ennek néhány tételét Róma is elmarasztalta, tehát azért tényleg fogalmazzunk népiesen, hogy rezgett a léc az álláspontja körül a kor közmeggyőződésében. Mindezeken kívül egy sokkötetes bibliai kommentárt is kidolgozott, aminek az volt a sajátossága, hogy a szentírási helyeket nem egzegetikai szempontból, hanem morális magyarázatok odaillesztésével próbálta értelmezni. És van még egy nevezetes külön kis kommentárja, ez pedig az énekek énekéhez fűzött magyarázata. Egy nemzedékhez tartozott vele Rodrigo de Arriaga. Ő egy érdekes figura. 1592-ben Logroño-ban született kasztíliai volt, 14 évesen lett jezsuita, Valladolid Egyetemén tanult. Amint elvégezte rendi tanulmányait, befejezte egyetemi stúdiumait, a bölcselet tanárává nyert kinevezést Salamanca Egyetemére, rövidesen pedig átkerült a teológia, mégpedig a szisztematikus teológia professzúrájára. Ekkor következett életének egy nagy fordulata, 1624-ben ugyanis a rendi vezetés úgy döntött, hogy az osztrák Habsburgok kérésére és a közép-európai egyházi helyzet jobbítása érdekében spanyol jezsuitákat indít a keleti Habsburg birodalom részbe, Arriaga ennek megfelelően került Prágába, ahol is tulajdonképpen élete hátralévő részét töltötte. A prágai egyetemre való kiküldetésre ekkor már ugye nagy tapasztalatai voltak a spanyol jezsuitáknak, a salamancai rendi kollégiumban külön felkészítő stúdiumokat szerveztek, ugye miután Európa keleti vagy középső régiójában nagyon erős volt ebben az időben a protestáns jelenlét, nyilvánvaló, hogy nem volt elegendő egy homogén katolikus közegből induló jezsuita számára külön felkészítés nélkül átcsöppenni ebbe a környezetbe. Nos, Arriaga Prága Egyetemén a rendszeres teológiának a professzorává nyert kinevezést, 1637-től pedig a Prágai Egyetem teológiai karának a dékánja, 41-től az egyetem német részének kancellárja, rövid ideig rektora volt. Ehhez magyarázatul csak annyit, a Prágai Egyetem ebben az időben már egy ilyen sajátos kettő szerkezetű intézmény volt. A Prágai Egyetem keretében voltak cseh és német egyetem részek, időnként békében, időnként perben haragban egymással. Nos, tehát ő a német egyetemnek a tisztségeit viselte. Túl ezen 1654-től a prágai jezsuita kollégiumnak ő volt a tanulmányi prefektusa. Ez meg annyiban érdekes, mert ebben az időben a Magyarországra küldendő jezsuitákat is ebben a kollégiumban készítették fel. Tehát nyilvánvaló, erre különösebben sok aratunk ugyan nincsen, hogy voltak magyar kapcsolatai is Árriágának. Egy bölcseleti tankönyvet állított össze, Cursus Philosophicus, mi legyen a cím, molinista szellemi felütésekkel a klasszikus-skolasztikus hagyománynak egy szuareziános olvasatát próbálta ebben összefoglalni. Csatolt mellé egy terjedelmes kommentárt is, ami Szent Tamásnak a Summa Teológiéhez készült. Ebben a kommentárban tulajdonképpen arra tett kísérletet, hogy valahogy Molinának a közbőső tudás, tehát a kegyelemtani kategóriában a molinisták által használt kulcsfogalom eredetét visszavezesse, illetve ki tudja mutatni már Szent Tamás gondolatrendszerében. Annak állítása, ugye, hogy Isten a jövőbeli feltételes állítások igazságát ismeri, ugye ez a közbőső tudás lényege, a megfelelő értelmezésével az elevelrendelés, a kegyelmi hatás és a szabad akarat viszonya jól áttekinthető anélkül, hogy megállna a domonkosoknak az a vágya, hogy ezzel a közbőső tudás kategóriával tulajdonképpen Isten szuverenitásának a gúzsba kötése történik meg. Árriága hitvitázó is volt, Csehországban nem volt nehéz belecseppenni egy ilyenbe. Ugye a cseh protestantizmus huszita múltra tekintett vissza, és nagyon erős volt. Ugyanakkor a cseh morva tartományokban a Habsburg uralkodók igen határozottan támogatták a rekatolizálást, ebből következően az egész régió egyfajta harci terepnek számított. Árriága végül 75 esztendős korában távozott az élők sorából. Ugyanennek a nemzedéknek itt már a harmadik, akiről ma szólnunk kell, volt a tagja, Juan Martínez de Ripalda. 1594-ben született, 15 évesen lett jezsuita. Ugye ennek megint csak az a magyarázata, hogy amit mi ma középiskolai tanulmányoknak nevezünk, a jezsuita kollégiumok alsó tagozatán tulajdonképpen a fiatalok már elkötelezték magukat a rendi pálya mellett, akkor is, hogyha erre még 10-nehány éves, igen alapos jezsuita képzés következett. Ripalda Salamanca Egyetemén tanult filozófiát, teológiát, és itt kezdte el a tanári pályáját is. Tehetségére nyilván felfigyelve a rendi vezetés, egy idővel az ekkor még kibontakozóban születőben lévő madridi egyetemre irányította át a morálteológia professzoraként. A következő időszakban aztán nem kerülték el Ripaldát a különféle tisztségek, a spanyol inkvizíció cenzori megbízása volt ezeknek a sorából az első. Hamarosan vezető államférfiak gyóntatója, lelki vezetője lett, és ami egy sajátos körülmény az életében, IV. Fülöp spanyol királlyal nagyon közeli baráti kapcsolatba került. IV. Fülöpről tudni kell egyébként, hogy egy meglehetősen befolyásolható, gyámoltalan uralkodó volt, spanyol történelemben nem aranybetűkkel írják éppen ezért a nevét. Nagyon nagy befolyást lehetett rá gyakorolni. Ripalda nyilván egyike volt azoknak, akik éltek is ezzel a lehetőséggel. Amikor a nála jóval nevezetesebb rendtárs, akit már emlegettünk, Juan de Lugo átkerült Rómába, a Collegio Romanóba, akkor ő vette át tulajdonképpen a Salamancai Egyetemen az egyes számú teológiai tanszéket, a tanszékek számozása nem is annyira a teológiai profil, inkább a tanszék és az ott tanító professzor tekintélye alapján állított fel valamiféle sorrendet. Ripalda rendszeres teológus volt, foglalkozott ugyan a morál kérdéseivel is. A legfontosabb témája az isteni kegyelem természetfeletti adományainak a vizsgálata volt, illetve annak a kérdésnek a megválaszolására próbálkozott, hogy hogyan tud az isteni kegyelem hatékony, ha tetszik, ellenállhatatlan lenni úgy, hogy közben az emberi akarat szabadsága ne sérüljön, kicsit népiesen fogalmazva az isteni kegyelem ne terrorizálja az ember akarati döntéseit. Ugyanez a téma egyébként az ő számára összefüggött a hitviták korának nagy kérdéseivel is, a bajanizmussal, amelyik ugye az isteni kegyelmi predestináció elvét nagyon határozottan vallotta, azzal keveredett komoly vitába. A morális felfogás tekintetében ő egy történeti eljárás, tehát nem is annyira egy kazuisztikus módszert választott, összegyűjtötte a középkori teológusok szentencia kommentáriainak az alapvető helyeit, amelyek morális vonatkozásúak voltak, különösen a hit, a remény és a szeretet fogalmainak az erkölcsi értelmezésével foglalkozott, és ez alkalmat adott neki arra is, hogy tulajdonképpen több írásában is Calvinnak a felfogásával szálljon vitába. Több munkája jelent meg még ezeken kívül nyomtatásban, az istenlátásról, ugye a híres nevezetes Visio Beatificáról, a boldogító látásról, az elevelrendelésről és a kegyelemről, ugye a kor sztár témáiról, és Isten akaratáról szóló értekezések voltak ezek. Írt a pápai hatalom természetéről, ez a munkája életében nem jelent meg, mondanom sem kell, hogy a gallikán és különféle szeparációs elméletekkel szemben a pápai egyházszőség feltétlenségét és feltétlen elismerését tartotta alapvetőnek a keresztény ember számára. Egy érdekes figura következik, már csak a neve is majd magyarázatot kíván, ez pedig Juan Eusebio Nierenberg. Ugye látványosan német hangzású vezeték neve, onnan következik, hogy a madridi udvari nemességhez tartozó német származású családban született. Ugye a két Habsburg birodalom rész között udvaroncok mozgása volt ebben az időben természetes. Németek Madridban, spanyolok Bécsben. Nierenberg 1595-ben született, és a neve ellenére teljes egészében spanyol neveltetést kapott, tulajdonképpen valószínűleg arisztokrata, spanyol arisztokrata édesanyja révén az anyanyelve is már a spanyol volt. A szülei fiatalon nem papnak és nem szerzetesnek szánták, ugye udvari nemesség a saját gyermekeinek is hasonló karriert képzelt el, jogot tanult, hivatalnoki pályára készült. Derékba tört viszont ez a kísérlet azon, hogy egy komoly betegség döntötte le a lábáról, e betegségből való felépülése pedig egy lelki fordulattal járt együtt, ennek a következményeképpen az 1610-es évek vége felé, tehát még mindig meglehetősen fiatalon, a Jézus Társaság tagjai sorában lépett. Alcalá de Henaresben tehát az Alcalai Egyetemen tanult, mégpedig nagyon széles tudományos spektrumot véve célba. Ő akkor egyik polihisztora, aki nem egyszerűen csak szakteológus, pláne nem moralista csupán. Filozófiát, teológiát tanult természetesen, de alapos természettudományos és biblikus képzésen is átesett. 1628-tól ennek megfelelően a madridi egyetemen a természettudományok professzúráját kapta, valamivel később pedig átment a biblikus tanszékre. Most ehhez tudni kell, hogy a teológiai képzésben a jezsuitáknál ebben a korban a természettudományos műveltség elsajátítása ugyanolyan jelentős penzumnak számított, mint a filozófiai és teológiai képzés. Ugye tudjuk ezt már a pekingi misszió apropójából is. Számos kiváló matematikus, térképész, mindenféle naturáliák ismerője került ki ebben a korban a rendi oktatásból. 1633-ban Nuremberg átkerült a rendi kormányzatba, provincia asszisztensi minőségben, cenzorként is dolgozott ebben az időszakban, és közben rendkívüli szorgalommal írt. Most az ő írásbeliségét talán úgy jellemezhetnénk, hogy szinte minden tudományágban ő alkotott, amely a látóterébe került. Filozófiai és dogmatikai írásaiban a skolasztikus hagyományt követte, mint képzett biblikus és a klasszikus nyelvek ismerője, tanulmányozta az ókeresztény irodalmat, az antik pogány bölcseleti világot, sőt kísérletet tett arra, hogy az antik görög filozófusok vallásbölcseletét a keresztény Isten fogalomról alkotott képzetekkel, elgondolásokkal hogyan lehetne egyeztetni. Azt írják róla, hogy szellemi alkatát tekintve egyszerre volt humanista és misztikus, biblikus és természettudós, de nyelvművelő is. A kasztíliai nyelv, irodalmi nyelvi emelésének az egyik élharcosa. Ugye ez annyit jelent, hogy nem csak latinul, ami akkorban egyébként magától értetődő volt, alkotott műveket, hanem népnyelven is közzétett dolgozatokat. Hogy a sokoldalúságát érzékeltessük, egyház és rendtörténészként is forgolódott, Szent Ignácról az elsők között írt egy életrajzi vagy lelki életrajzi munkát, és az elsők egyike volt, aki misszió történettel foglalkozott, mégpedig a Denobili környékének indiai jezsuita misszióját dolgozta fel. Készített egy összefoglaló természetbölcseleti kézikönyvet. Ebben az időben a természetbölcselet műfaja az tulajdonképpen valami olyasmit akart, mint amit ma fizikai enciklopédiának nevezünk. Fizikai, csillagászati, matematikai alapismeretek és disziplínák rendszeres tárgyalása. Idő és örökkévalóság, ez volt a címe az aszketika témájában írt kézikönyvének. Ráadásul ez a kézikönyv jól lett, mondok már ő, hogy mondjam csúnyán, nem volt főállású aszketikus, misztikus szerző, mégis nagyon nagy jelentőségre jutott. A szóban forgó művet a kortársak csak úgy emlegették, hogy az Eusebio. A kazuisztikus morálteológiában is jeleskedett, foglalkozott a lelki pásztorkodás és a lelki vezetés elméletével. Annyira sikeres volt ez utóbbiban, hogy az elkövetkező másfél évszázadban a Nirenberg által megalkotott lelkivezetői kézikönyv tulajdonképpen Kempis Tamás Krisztus követése című, ugye világhírű, máig is nagyra becsült lelki kalauza mellett a legolvasottabb művek sorába tartozott. Mindösszesen, hogy az életművének a nagyságát, terjedelmét meg tudjuk ítélni, 56 nagyobb munkája jelent meg nyomtatásban, amikor is 1658-ban, ugye 63 esztendős korában távozott az élők sorából. Na, mai utolsó kipécézettünkre térjünk át, az előbbieknél egy fél nemzedékkel fiatalabb úriemberről van szó, Caspar de Rivadeneiráról. Rivadeneira 1611-ben Toledóban látta meg a napvilágot, ugye Ú-Kasztíliában. Szinte gyermekként lépett Jézus társasága tagjainak a sorába. Alcalá egyetemén tanult, ahol is a legjelentősebb korábbi jezsuita teológusok vagy azok tanítványai, Suárez, Gabriel Vázquez szellemi környezetének tagjai voltak az oktatói. A stúdiumok végeztével a rend őt is tanári pályára szánta. Ugye itt megint egy közbevetés. Tanulmányi idejük végéig a rendi előjáróknak dönteniük kellett a fiatal jezsuiták további sorsáról. Ez máig így van egyébként. Ebben a korban tulajdonképpen 3-4 lehetőség közül kellett választani az illető személyi adottságainak, tehetségének, képességének ismeretében. A szerzetes kerülhetett a misszióba. Ugye ez Amerikát vagy a távol-keletet jelentette ebben az időben, sajátos plusz felkészítéssel, komoly nyelvi stúdiumokkal. A másik lehetőség az volt, hogyha az illető a tudományos munka irányába kap eligazítást, ez praktikusan annyit jelentett, hogy valamelyik jezsuita oktatási intézmény tanulmányi programjában kezdi meg a munkáját, szerencsés esetben élete során valamelyik jeles egyetemre, netán a Collegio Romano valamely tanszékére is eljuthat. A harmadik lehetőség az a lelkipásztori, lelkivezetői munka volt, hitszónokok, lelkivezetők, tehát olyan jezsuiták, akik nem annyira a térítést vagy a tudomány művelését, hanem a hit kommunikálásának a képességét birtokolták a leginkább. És hát természetesen volt egy olyan negyedik típus is a fiatal jezsuiták pályaválasztása során szóba jöhető lehetőségek között, hogy a szerzetes a rendi kormányzatban, a rendi intézmények működtetésében kap feladatot, szerencsés esetben azután királyudvarokban jelentős politikai befolyással is bíró tanácsadói szerepre emelkedik. Na, visszatérve Rivadeneirára, 1667-ben nyert, nem is volt már olyan nagyon fiatal, ugye a 50-es éveiben járt ekkor, Alcalá Egyetemén az első számú, tehát a legtekintélyesebb bölcseleti tanszékre professzori kinevezést. Ez a munka azonban nem tartott sokáig, 4 év múlva lemondott és visszavonult. Visszavonulásának az oka elsősorban az volt, hogy írói tevékenységét zavartalanul tudja végezni, egy rendszeres metafizikai összefoglaláson dolgozott, logikai és fizikai témájú munkái is ebben az időben készültek. Ezekről a munkákról azonban annyit kell tudnunk, hogy nyomtatásban azóta sem jelentek meg, hogy ezek megfelelő könyvtárak kézirattárában lapulnak mind a mai napig, kiváló disszertációs témákat kínálva fiatal teológus növendékeknek. Ami megjelent tőle életében, az a predestináció kérdéséhez való hozzászólása. Ő is az isteni előretudás természetéről értekezett, arról, hogy Isten akarata és az emberi akarat miképpen analóg vagy összemérhető egymással. Az volt a véleménye, Suárez alapján gondolta így, hogy az az ember, aki az úgynevezett elégséges kegyelem birtokában van, hogy az elégséges kegyelem, a kegyelemnek az az első fázisa, amit úgy foghatnánk föl, hogy az isteni kegyelem mind lehetőség arra, hogy az ember szabad akaratából emellett döntsön. Nos, hogy az elégséges kegyelem, ha az ember szabad akarati döntéseivel találkozik, önmagában üdvösségre vezető. De ez megint azért érdekes, mert főleg a domonkosok úgy vélték, hogy ha az ember elfogadja ezt a kegyelmet, akkor Isten ad egy megerősítést, ez a kegyelem második vagy mellbevágó formája, az úgynevezett hatékony kegyelem, ez a kegyelem pedig kényszerítő erejű és ellenállhatatlan. Schriebadeneire úgy vélte, hogy az üdvösséghez nincs szükség erre a második kegyelmi aktusra, kegyelmi döntésre. Tulajdonképpen ennyit kellene elmondanunk ma róluk. Talán zárásképpen még annyit, hogy Ribadeneira 1675-ben Madridban távozott az élők sorából. És akkor a jövőre nézve még annyi, talán egy alkalmunk van, amikor még, képzelem, hogy unjátok, jezsuita morálteológusokat fogunk sorra venni, és akkor utána talán egy kicsit elevenebb és izgalmasabb téma a korszak misztikusai és írói. Tirso de Molina például lesznek, lehetnek a témáink a tavasz hátra lévő részében. Addig is köszönöm szépen azt, hogy elviseltek így a távolból. Vigyázzatok magatokra, és akkor én a magam részéről 2 hét múlva jelentkezem újból.